Rájött arra, hogy ő igazából nem változott, ugyanaz a gyilkos maradt. Rájött arra, hogy a rendszer átverte, hogy a program nem működik. Rájött arra, hogy a nő, akit meggyilkolt, az nem volt szerelem, amire ő vágyott. Arra is rájött, hogy nincs számára a világba visszaút. Sziasztok! Vannak olyan dolgok, amelyekről az ember nem szívesen beszél. Vannak olyan dolgok, amelyekről az ember azt gondolná, a világi ember, hogy bizony az ő életében, az ő városában, az ő országában ilyen tragédiák nem történhetnek. Pedig mindannyian láthattunk hollywoodi filmek által rengeteg tragédiát, amelyek ráébreszthettek volna arra, hogy talán egy napon ez valóságá is válhat. Ez velünk is megtörténhet. És ha ez lehetséges, akkor kihez fordulhatna az ember segítségért? Mert minden ilyen tragédia, amiről beszélni fogok, az emberben az állóvizet felkavarja. Ez nem egy olyan dolog, amely mellett csak úgy el lehet menni. Nem olyan érzéseket, félelem érzést kelt az emberbe, amelyen az ember képes lenne uralkodni. És ezt láthatom, amióta a Covid korlátok az embernek visszaadták a szabadság illúzióját, a Covid korlátok feloldása, akarom mondani. Az emberek visszakapták a szabadság illúzióját, és onnantól kezdve elkezdődött a földi pokol, amely még mindig egyrészt kegyelem. Kegyelem abban az értelemben, hogy az ember igenis megbotránkozzon, hiszen az embernek a Covid idején az volt az elmélete, amit szintén emberektől vett, hogy ha majd egyszer vége lesz ennek a Covid őrületnek, akkor majd jobb lesz minden, szebb lesz minden. És ezt az emberek általában úgy értelmezték, hogy folytathatja minden ember ott ugyanazt és ugyanúgy az életét, ahogyan azt elképzelte már a Covid előtt is. Egyetlen igazság, ami az embert, a tömeget foglalkoztatta, minél hamarabb, minél gyorsabban visszakerülni a régibe, így hát elkerülhetetlen volt a szembesülés azzal a korlátok feloldása után, hogy már semmi nem a régi, hogy az a másfél év szinte mindent elvett. Anyagi, testi értelemben. Így hát az ember, aki csak ebben a földi életben reménykedik, automatikusan fenevaddá vált a szembesülés látványától. A felszínre jött a szívének a valódi állapota, a valódi szándéka, miszerint minden áron újra építeni azt, ami elveszett vagy elveszni látszik. Így hát elkezdődött a féktelen egymás kizsákmányolása, manipulálása, az érzelmi játszmák az anyagiakért, a testiekért. A külső maszkokat levettük, a belsőket levette az Úristen, hogy lássuk meg, mi a következménye annak, hogy ugyanazt kívánjuk vissza, ami miatt oda kerültünk, ahova, a Covid kezdetével. 2023-ban a statisztikák szerint arra lettek figyelmesek a rendszer azon részlege, amely a társadalom biztonságáért, békéért felelős. Tehát a rendszer őrei, hogy egyre több a bűnözés, viszont nincs elég hely a börtönökben, egyik tragédia éri a másikot. Így hát ezt úgy próbálták a felsőbb körökben ellensúlyozni, hogy meghoztak egy olyan rendeletet, hogy megfékezzék a túlnépesedést a börtönökben, de nem csak a túlnépesedést, mert a börtönökben nem csak a létszám növekedett, hanem az öngyilkosok száma is. Így hát egy olyan rendeletet hoztak, amely kedvezett a bűnözőknek, a börtönlakóknak. Egyrészt akiket a szakemberek úgy ítéltek meg, hogy különösebben a személyiségük, a viselkedésük alapján nem túlságosan veszélyesek a társadalomra, azokat házi őrizetbe helyezték. Viszont a súlyosabb bűntényt elkövetőket szintén a javító intézet szakemberei motiválásképpen adtak egy olyan lehetőséget, hogy akiket úgy ítéltek meg, hogy börtön évek alatt jeleskedtek és épültek abban a viselkedési mintában, amely által bebizonyították a szakembereknek, hogy jó munkát végeztek. Ez azzal járt, hogy feltételes szabadságra helyezést kaptak, olyan értelemben, hogy részt vehettek a társadalomba visszahelyezés programjába, amely úgy néz ki, most konkrétan egy olyan emberről fogok beszélni, akinek a története a legfrissebb, akinek a története kiverte a biztosítékot Olaszországban. Ez az ember 2016-ba követett el egy gyilkosságot, szándékos emberülésért kapott összesen 12 évet. Az történt, hogy az akkori barátnőjét meggyilkolta. Ezért kapott 12 évet, és a jól viselkedés miatt ez lefelelőzött, és a 12 évből 6 év lett, ebből a 6 évből ezzel a rendelettel 4 évre csökkent, hiszen a COVID korlátok feloldása utáni időszakba, amikor ez az új rendelet bejött, akkor ő is azon javító intézet program résztvevői között volt, akik kaptak egy esélyt, hogy naponta ebből a javító intézetből dolgozni járhassanak. Nem is akármilyen munkahelyet kapott. Egy szállodában helyezték el, elég fontos szállodában, ahol recepciósként dolgozott, ami azt jelentette, hogy mindenféle emberrel beszélhetett, intézhette a dolgokat, és nagyon is jól csinálta. Amikor ezt az állást megkapta, ez annyira fontos eseménynek számított, annyira az igazságszolgáltatás kegyelmét dicsérte és dicsőítette, meg azt a programot, amivel elhiteti ember az embert, hogy egy program által bárkit meg lehet javítani, hogy készítettek is bele egy interjút, amelyben ez a férfi bevallotta, hogy nagyon sajnálja és nagyon megbánta azt a tettét, a gyilkosságot, tanult abból az esetből, megbocsájtott önmagának a program segítségével. A program segítségével visszakapta az önbecsülését, a tiszteletét önmaga és az emberek iránt, és annyira boldog, hogy a társadalom ekkora lehetőséget, ekkora kegyelmet adott neki, meg azért is, hogy őt új emberré formálta, amely most már tanult a hibáiból, és úgy hiszi, hogy most már tökéletes állampolgárként, újjászületettként tud működni, tiszta lappal, új lappal. Ez volt az ő vallomása, működött is ez. Ideig, óráig, míg nem beleszeretett egy kolléganőjébe. Ez a kolléganője házas volt. A kapcsolatát ezzel a férfival nem gondolta komolyan olyan szinten, hogy egy párt alkossanak, de ez a férfi komolyan vette a kapcsolatot. És amikor a nő közölte vele, hogy, illetve a múlt héten pénteken, a pápa választáskor, ez fontos, mert később ki fog derülni, hogy mi a kapcsolat a két esemény között. Tehát pénteken közölte a nő vele, hogy sajnos nem hajlandó tovább folytatni ezt a titkos kapcsolatot, meggondolta és vissza szeretne térni a családjához. A férfi nem így gondolta, nem tudta elfogadni a nőnek ezt az új döntését, sőt, tovább gondolta az egészet. Arra gyanakodott, hogy a nő nem is a férje miatt akar vele szakítani, hanem egy másik kolléga miatt. Egy ilyen saját elképzelést, egy ilyen filmet forgatott le ő az agyában, és arra döntésre jutott, hogy úgy a nőnek, mint az általa elképzelt szeretőnek, aki szintén a hotelban dolgozó egy másik kolléga, ezeknek meg kell halniuk, mert az új életét tönkretették. Így hát telefonon fölhívta a nőt, elcsalta egy parkba, és ott végzett vele. Ezt mind a park kamerái regisztrálták, legalábbis csak annyit, hogy a nővel kettesben besétálnak a parkba, majd a férfi egyedül távozik parkból, a nő már nincs vele. A következő útja ennek a férfinak az általa feltételezett szeretőhöz, kollégához vezetett, azzal is megbeszélt egy találkozót. Ott is volt egy térkamera, amit le is vetítettek. A híradók pár szóváltás után a férfi a kollégára támadt, és dulakodásba kezdtek, majd megkéselte. Valamiért nem volt végzetes, viszont életveszélyes állapotba került ez a kolléga, és mivel hogy látta az arcát támadójának, plusz ott voltak a kamerák, a rendőrei nagyon gyorsan eljutottak arra következtetésre, hogy ki volt az, aki erre rátámadt. Keresték a férfit, de nem találták egészen vasárnapig, és akkor is, amikor már megtalálták, nem voltak képesek a tragédiát elkerülni. Rádöbbent a férfi, hogy eljátszotta az új lehetőséget, rájött arra, hogy ő igazából nem változott, ugyanaz a gyilkos maradt. Rájött arra, hogy a rendszer átverte, hogy a program nem működik. Rájött arra, hogy a nő, akit meggyilkolt, az nem volt szerelem, amire ő vágyott. Arra is rájött, hogy nincs számára a világba visszaút. Egy dologra nem jött rá, hogy térdre boruljon, és Istenhez kiáltson. Ez valahogy valamiért, Isten tudja miért, neki nem adatott meg. Ez csak azért is furcsa, mert tudomásom szerint egy nevelő intézetben, ahol ilyen programokat végrehajtó szakemberek, akik azon fáradoznak, hogy egy bűnözőt megváltoztassanak, megmentsenek, új embert faragjanak belőle. Tudomásom van arról, hogy ilyen helyeken vannak keresztény szakemberek is, vallásszakértők is, akik beszélnek Istenről, de nem beszélnek az újjászületésről. Miért mondom azt, hogy vannak a börtönökben Isten embereinek mondott szakemberek is? Hát láthattuk az előző pápa egyik tevékenysége, egyik leghíresebb tevékenységei közé tartozott az, hogy minden húsvét és karácsony alkalmával bejáratos volt az egyik leghíresebb olaszországi börtönbe, ahol ugye megmosta azok lábait, ezzel is kifejezve azt, hogy a katolikus keresztény egyház is Jézus és Isten nevében részt vesz abban, hogy a bűnözők is Isten kegyelméhez jussanak általuk. Na de az a kegyelem, amit ők bevisznek a börtönökbe, csak erre elég, hogy amikor az ember, mint ez a férfi, egy ilyen állapotba jut, egy ilyen pokoli állapotba szembesül azzal, hogy ő nem változott meg minden fáradtság ellenére, ugyanúgy gyilkos maradt, akkor rájön arra is, hogy az az Isten, az a Jézus, akit neki bevittek a nevelő intézetbe, az nem létezik. És miért gondolja így? Azért, mert az jön neki, ha megint gyilkoltam, akkor milyen Isten, milyen Jézus mentett meg, milyen szakemberek adtak nekem új életet, új jellemet, ha ugyanoda vitt vissza, ugyanazzá tett, aki voltam, ha nem többször te rosszabbá. Mert az első esetben csak egy nő gyilkolt meg, de most már újjá születettként kettőt. Sőt, visszatérve a vasárnapra, délben 12-kor, amikor ugyanabban az órában tartotta, körülbelül ugyanabban az időben, időtájt tartotta az új pápa az első miséjét. Ez az ember a milánói Dóm templomába ment el, Vett magának egy belépő jegyet, mert hatalmas tömeg kívánkozott bemenni abba a templomba, leginkább turisták. Ez az egyik, illetve ez a második leghíresebb templom Olaszországban, amit a turisták látogatnak. Ez Dóm templomának hívják, és erről azt kell tudni a milánói Dómról, hogy a város legnagyobb és leghíresebb egyházi építménye. Ez a milánói főegyház megye, főszékes egyháza. Az olasz gótika egyik mesterműve. Építését megelőzően már hosszú évszázadokon át ez a hely volt a város vallási központja. A rómaiak idején egy Minevra templom állt itt, amelyről a korabeli feljegyzések részben Basilica Estiva Intraumarana és részben pedig az Ecclesia Major néven írtak, ami magyarul annyit jelent, hogy a nagy eklézsia. Tehát ez az ember ebbe a templomba ment be, és ez sem véletlen. Felment az épület harmadik emeletére, amely méterbe mérve 52 méter magasság, onnan pedig leugrott, öngyilkos lett. Ez olyan hirtelen történt, hogy egy hajszál választotta el attól, hogy nem esett rá, nem zuhant rá a tömegre, illetve egy kislányt érintett, egy pár éves kislányt, aki az anyukájával állt a sorba, oda melléjük zuhant le. Hát nem is akarok belegondolni, hogy azok, akik ezt végignézték, akik szemtanúi és fültanúi voltak, azok mit élhettek meg, amikor a semmiből hirtelen, miközben a pápa a béke, a békesség és a biztonságról papol, prédikál Rómában, addig Milánóban az Ecclesiának nevezett, a nagy Ecclesiának nevezett templomról leugrik egy férfi, akit ráadásul úgy hívtak, Emmanuel Mário. A neve is nagyon beszédes, de ebbe már nem akarok belemenni, mert most a lélek nem adja. Tehát Olaszországba ez a hír teljesen megbotránkoztatta az embereket. Hiszen voltak akiknek feltűnt, hogy valaki áll a párkányon, és lefilmezték, sőt, még a zuhanást is. Miközben filmezték, ők sem tudták, hogy mit filmeznek, csak később derült ki. Mert igazából nem voltak tudatában az eseményeknek azok, akik ezt lefilmezték. Amint mondtam, rengeteg a turista, rengetegen látogatják, több órás sorok vannak, amíg jegyet válthatsz, bemehetsz, stb. És ilyenkor várakozás közben, amint a mai modern világban szokás, az emberek leállnak videózni, szelfizni, csodálják a kőből épített templomot. Így örökítették meg élőben ezt az eseményt. Tehát hogyan lehetséges egy ilyen tragédia, amikor ennyi ember, szakember, amelyek közt papok, pszichológusok, pszichiáterek és még más szakavatott emberek a tanulmányaik alapján elhitetik az emberrel, hogy meg tudják csinálni, hogy még egy gyilkosból is képesek normális, tökéletes állampolgárt faragni, képesek új emberré varázsolni, mert ez történt. Elmúlt a varázslat, és kibújt a szög a zsákból, mert ember embernek nem tud segíteni. Így ez a férfinek rosszabb lett a második állapota az elsőnél. Meggyőzték azzal, hogy nem volt önbecsülése, nem szerette eléggé önmagát, hisz az interjúból kiderül, hogy milyen programok segítségével szülik újjá a bűnözőket új emberré. Hát az önmegváltás tanaival. Csak ennyi van a kezükbe. De az önmegváltás tanai pontosan ezzel járnak. Az ember látszólag megújul, látszólag van egy új esélye, de ez csak látszólag. Mert ember embert nem tud megváltoztatni. Egy valódi újjászületés van, és az élő Isten kegyelme által van, amely személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, aki Nem az önmegváltásról beszél, nem az önmegbocsájtásról, nem azt ígéri, hogy ad egy új világi életet, egy új feleséget, egy új férjet, egy új állást, amelyben majd minden tökéletes lesz, hanem teljesen az ellenkezőjét. Tehát miközben az emberek emberekbe bíztak, miközben az emberek kétségbe vannak esve, ha nem tudnak szemmel látható, fizikai szemmel látható, kézzel tapintható embert követni, akkor kétségbe vannak esve. Hiszen pénteken még az ember követő katolikus keresztény világ kétségbe volt esve. Nem született meg az új helytartó a régi helyett. Akkor már volt egy férfi, aki szembesülhetett azzal, hogy rajta emberek nem segíthetnek, de még az az Isten sem, akit az ember elképzelt és bevisz a börtönökbe, egy új hamis reményt adva, miszerint az ember megjavulhat emberek segítségével, emberek hatására, az ember megbocsájthat önmagának, stb. Aztán 8-án, este 6 órakor mégis döntés születik, és megválasszák a 267. pápát, aki nem véletlenül a Leone, illetve latinul a Leo nevet veszi fel, és nem véletlenül pont este 6-kor száll fel a fehér füst, és nem véletlenül ő a 14. Minden jelkép beszél, ébresztő jellegű. Beszél az emberhez, ha van személyes élő kapcsolata Istennel, ha megkapta a bűnei bocsánatát, és ezzel együtt a Szentlélek vezetését, amely folyamatosan rávilágít, még fényes nappal is, mindenre, ami fontos lehet ahhoz, hogy Isten gyermeke megragadja az alkalmat arra, hogy lélek által kiáltson még azért a pár lélekért, aki felébredhet, feltámadhat Krisztusban, hogy a lelke megmeneküljön, hogy ne jusson arra a sorsra az emberkövetés miatt, mint ez a férfi. Ez a tragédia jelképesen megmutatja, hogy ide vezet az emberkövetés, az e világba való bízás. Ez az ember meg akart változni. Ez az ember minden instrukciót, minden tanítást odaadóan követett, és el is hitette magával, hogy a gyerekkori traumái miatt, mert nem volt elég önbecsülése, öntisztelete saját maga iránt és mások iránt, azért gyilkolt. És ha ezt megszerezte, ha szereti eléggé önmagát az emberi tanítások szerint, ha tiszteli eléggé önmagát és másokat, akkor ő már megszabadult. Ha valóban Isten bocsájtja meg a bűneinket, annak az a következménye, hogy már nem akarunk egy újabb világi életet, nem akarunk egy újabb munkát, egy újabb helyet a világba, egy új feleséget, egy új férjet. Nem akarjuk már önmagunkat szeretni, önmagunkat tisztelni, becsülni. Semmit nem akarunk, ami e világhoz köt, hanem Isten akaratában vagyunk. És a jelenlegi Leo pápa, akitől a katolikus keresztény világ várja a békességet és a biztonságot. Hiszen azért vette fel ezt a nevet, mert a legelső Leo pápa, akit szenté avattak az emberek, a béke embere volt. És minden összefügg mindennel, ami a jelenlegi világunkban zajlik. Hisz a világi ember is érzi a békétlenséget, nem csak érzi, meg is éli azt a kilátástalanságot, azt a kétségbeesett állapotot, hogy nincs semmi rendben, hogy háború és háborúságban, kívül és belül. Az első Leo pápa idejében is ugyanez volt, nincs semmi új a nap alatt. Az első Leo pápa azért neveztetett a béke emberének, mert fel is olvasom a Wikipédiából, hogy milyen ember volt. És ebből is, ha az ember összeveti a jelenlegi és az akkori pápának a hatalma, a tudása, miből állt, honnan vette, akkor nem lesz számára kérdés az, hogy mi az ember követés. Az első római pápa római arisztokrata volt, és a római katolikus egyház első pápája, aki a nagy címet kapta, aki a pápai főhatalmat kiterjesztette a görög kelet kivételével az egész egyházra. Pontifikátusa alatt a római egyház autoriter egyházzá fejlődött. Itt egy picit megállok, hogy megérthessük, hogy mit jelent a pontifikátus. Olaszul a pontefice, magyarul pontifikátus. A ponte az azt jelenti, hogy híd. A pontefice az azt az építészetben használják, és pedig a külső állvány szerkezet, amivel a külsőt restaurálják, renoválják. Hát nem elég beszédes, hogy mit akar, milyen hidakat épít a pápaság már a kezdetek óta. Tehát a külső kapcsolatokat, a külsőt restaurálja, ahogy Jézus mondta. A külső edényt tisztítsátok, de a belsőt nem érintitek. Egy másik értelme pedig, amit hangoztat is a jelenlegi pápa, az előző meg is cselekedte, illetve a legelső. Tehát ő a híd, a királyok, a politikusok, a minden szervezetnek a feje között. Jézus azt mondja magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. A pápa azzal, hogy pontifikátusnak nevezi magát, ugyanezt mondja, hogy ő a híd, a világi élethez, hiszen ő az, aki békességet és biztonságot tud teremteni népek és nemzetek között. Az egyik legismertebb tevékenysége az első pápának az, hogy 452-ben Rómán kívül találkozott a hunok királyával, Attilával, és rávette, hogy ne támadja meg a várost. Így hát Róma megmentőjeként tartják számon. A pontifikátusa, tehát a béke missziója, a krisztológiai viták időszaka volt, és saját egyházának doktrinális megfogalmazását a Kalkédoni zsinaton 451-ben fogadta el a monofizitákkal és a pelagiánusokkal szemben. A katolikus egyház 1754-ben egyház doktorrá avatta, és szentként tiszteli. Tehát ebből a rövid önéletrajzból is láthatjuk, hogy minden titulust felvett, teljesen a Jézus Krisztus tanításaival szembe ment. Miszerint Jézus azt mondta, hogy ne nevezzük magunkat sem doktoroknak, sem szenteknek, sem békefenntartóknak, semmiknek, mert csak egy a fontos, az Isten békessége, egy a szent, csak is az élő Isten. De akkor nézzük meg a származását és az életpályáját. Korai éveiről semmi biztos sem ismert, csak annyi, hogy Toszkánában született. Életéről egyéb forrás nem is maradt fenn. Szent hivatást választott magának. Mit mond Jézus? Nem ti választotok engem, hanem én választalak titeket. Tehát mit csinál az ember? Választ magának egy hivatást, hisz valamit kell csinálni, ugye? Tehát ő választotta saját magát. És iskoláit kiemelkedő eredményekkel végezte. Alapos teológiai tudással rendelkezett. Tehát nem Isten ismerete volt, hanem teológiai tudása. De emellé társult jó politikai készsége. Tekintély tudata és spekulatív készsége már igen korán ismerté vált a klérus körében és a császári udvarban. Első Celestin pápa idején lett Róma diakónusa, majd harmadik Sixtus pápa fődiakónusának nevezte ki. A tekintélyének növekedését mutatta, hogy alexandriai Kürilosz pátriárka őt kereste meg levelével, hogy kérje meg Celestint, hogy védje meg őt Juvenálnosz jeruzsálemi görög pátriárka túlkapásai ellen. Politikai képességeit maga a császár is kamatoztatta, ugyanis 440-ben Galliában küldte Leót, hogy kibékítse Flavius Auteus főparancsnokot és Albinus szenátort. Amíg úton volt a gallok földje felé, harmadik Sixtus meghalt, és a római zsinat Leót választotta meg pápának. Hát pontosan azokért, a képességekért, amiket ő megtanult. Ezzel a korai keresztény történelem legenergikusabb pontifikátusa vette a kezdetét. Tehát ezért Leó nevet vette fel a jelenlegi pápa, mert a világ ugyanabba az állapotban van, amikor szükség van a világ szerint nem Isten kegyelmére, nem a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra és ezáltali újjászületésre, hanem egy olyan béke emberére, aki megteremti a világ rendszerének minden területén a főemberekkel, a vezetőkkel a békességet, és akkor majd így lesz béke a népek és a nemzetek között. És ami még megdöbbentő, és ezzel be is fejezem az első pápának az önéletrajzát, hogy mi volt az ő eretnegsége és befolyása. Tehát felszentelése után több beszédet is tartott, és pápává választásának évfordulóján mindig maga köré gyűjtötte a papokat, püspököket és a híveket, és tanította őket. Leggyakrabban arról beszélt, hogy ő Szent Péter leszármazottja. Tessék, tehát így lett ő pápa, és ezért az egyház feje. Tehát úgy csináltak akkoriban, hogyha valami rokoni szál fűzte valakit valakihez, fűzött valakit valakihez, akkor úgy gondolták, hogy az automatikusan örökíthető. Tehát ezzel azt akarják mondani, hogy Péter, Jézus tanítványa, arisztokrata családból származott. Holott, ha elolvassuk az evangéliumokat, semmi köze nem volt a híres neves arisztokrata családokhoz, hiszen egyszerű halász ember volt. De hát akkor is az emberek emberkövetők voltak, és ha valaki valakinek a valakije volt, akkor az már sokkal hihetőbb volt, és akkor is az emberek, annélkül, hogy utána jártak volna, már akkor elhitték, hogyha ez a Leó Péternek a leszármazottja, akkor biztos, hogy csak szent ember lehet. Tehát ilyen hazugsággal fűzte meg az embereket, és az emberek akkor is a hazugságra odatartották a fülüket, mert jobban tetszett nekik az. Tehát mindössze egy a püspökök közül, aki saját egyház megyéjükért felelnek, míg ő az egész keresztény nyájért felel, majd Isten színe előtt. Na hát ez az egy, az biztos. Tehát Leó nem csak, hogy a legfontosabb teendői közé sorolta a Szent Város, tehát Rómát Szent Városnak titulálta, Róma tisztán tartását. Tovább nem is olvasom, mert akit érdekel, az elolvashatja a Wikipédiában az első Leó pápa önéletrajzát, és összevetheti a jelenlegivel, és úgy, hogy elmondhattam, a számok is minden beszédes, mert az Úristen jeleket küld fényes nappal is. De a kérdés az, hogy a jeleket az emberi értelmezés szemüvegén keresztül értelmezzük-e, vagy pedig Isten kegyelméből kapott Szentlélek által. Mert a kettő nem ugyanaz. Tehát a világ helyzete ma sem különb az akkori világ helyzeténél. Most csak a díszlet más, a csomagolás más, de a tartalma ugyanaz. Az emberek most is emberkövetésben vannak, minél híresebb, nevesebb, jobb beszédű, tanultabb, iskolázottabb, sok titulust szerzett, sokat tanult, annál jobban hisznek azoknak az embereknek, és várják az egész világon az emberek. Sajnos nem a Krisztus megjelenését, aki valódi változást, megváltást, valódi kegyelmet valódi értelmet, örök életet hozhatna az életükbe, hanem egy olyan Krisztust várnak, amilyen az első Leó pápa volt, akinek sikerült megbékítenie a népek és a nemzetek vezetőit egymással, hogy ne háborúzzanak, hogy legyen már békesség és biztonság. Úgyhogy most is ilyen pápát akar a világ, most is ilyen Krisztust vár a világ, és sajnos ennek meg lesz a gyümölcse, mert az emberkövetésnek, aki hamis Isten képet és hamis Jézus Krisztus képet közvetít az emberek felé, sajnos ugyanazt a sorsot kapja, amely a férfival is történt, hogy ki fog ábrándulni, mert Isten nem adja az áldását a hazugságra, és minden hazugságnak a következménye a halál, a menthetetlenség állapota. Azt kívánom, hogy ez a beszéd, amit elmondhattam, épülésünkre legyen, és nem utolsó sorban az élő Isten, Jézus Krisztus dicsőségére, hogy még egy pár lélek megmenekülhessen. Minden bizonyságomnak, amelyeket hangfelvételekben is itt megosztok a YouTube-on, az a célja, hogy az élő Istenhez, Jézus Krisztushoz fordítsa azt, aki felismerheti, hogy ő rajta már csak ő segíthet, mert én ettől többet nem tehetek, mint hogy megosztom azt, aki nap mint nap számomra is bizonyságot tesz arról, hogy ő valóban él és beszél, gondomat viseli, és ezt kívánom minden egyes embernek, a személyes élő kapcsolatot és az újjászületést, a valódi újjászületést, mert minden ember átkozott, aki emberekbe bízik. Isten áldjon, sziasztok!